szeretettel köszöntök, üdvözlettel. Hol is kezdjük elmérsősítségei program? Tehát még egyszer megszeretettel köszöntök mindenkit, a zsidó esküvő, a chatane, a chatuna, az az esemény, amely beteljesíti a zsidó élet körforgásában azt a kezdetet, ami a 8 napos korú körülmetéléstől, a bármicó, bármicván keresztül, egy felnőtt érés után egy olyan szintig vezeti a zsidó férfit és a nőt, ami megérette arra, hogy megtalálja a társát. A társtalálás a hagyomány szerint odafent kötetik meg, tehát a örökkivaló mindenkinek valós társat ad. Természetesen nagyon nehéz megtalálni, mert nem tudjuk, hogy hol van ez a társ, és ezt sokáig keressük, kutatjuk, és amikor megtaláljuk, akkor van szükség erre a hasene hatuna szertartása, a házasság kötésnek a szertartására. A házasság kötés megelőzően szeretném különválasztani a különböző irányzatoknak addig a szintig való elérkezését, ami eljut a házasság kötésig. Egy ortodox zsidó közösségben a családok döntenek arról, hogy a fiú és a lány mikor érett arra, hogy egymásé legyenek, tehát mikor érettek arra, hogy házasságot kössenek. Addig egy vallásos ortodox családban nem is találkozik se a férfi, se a nő. Még egy ugye konzervatív, vagy neológ, vagy status quo közösségnek a fiú és lány esküvénél nem ez a jellemző. Ott már a társadalmi jelezetessége a világban azt mutatja, hogy már az esküvel előtt is van találkozni a fiú és a lány. A hatane és a hatuna, amelyről említést tennék a mai alkalommal, az egy olyan alkalom, amely egy ősi, régi időre vezethető vissza. Három olyan dolog volt régen, ami önmagában is zsidó esküvőnek számított. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy régen, amit el fogok sorolni, minden egyes dolog külön-külön is rendes, teljes zsidó esküvőnek számított. A legelső és a legfontosabb, amikor a két család megállapodott egymás között, hogy házasságot kötnek a gyermekük, és fogták a pénzt, a hozományt, lerakták az asztalra, és ezzel megkötöttnek számított régen a zsidó esküvő. Férfi elmondta, hogy ez az az összeg, amivel a nőnek a hozományához hozzárul, és ezzel az nőnek a zsidó életét, a közös életében már egy olyan biztos pontot állít, amivel az közös életüket elkezdhetik. Tehát az első dolog, amikor a két család megapodott és pénzben megkötöttek, nyilvánították a házasságot. A második esemény, amikor a két család házassági szerződést kötött, ugye ez a modern életben is ez egy ismert és elismert szerződés, ami egy ténylegesen jogi okirat, amely a régi időkben önmagában is, tehát a ketuba köszubó az önmagában is esküvőnek számított. Tehát a férfi és a nő családja megállapodott, leírták azt, hogy a férfi milyen kötelezettséget vállal a nőnek az életében, és ezt, amikor aláírt a két tanú, akkor ez is már esküvőnek számított. És a harmadik, az a talmudi korban, amikor elhált a fiú és a lány két tanú jelenlétében az ő életüknek a kezdetét, akkor ez is már önmagában teljes jogú esküvőnek számított. Tehát amikor egy férfi és egy nő bement egy olyan helységbe, ahol csak ők ketten tartózkodnak, és ezt látta két férfi ember, akik már a bármizot elkötték, akkor ez már régi korban igazi esküvőnek számított. Most mind a három, amit elsoroltam, az mind a három a mai esküvői szertartás során megjelenik. A legelső és a legfontosabb, amit említettem, az a pénz. A pénz, amelyet a mai világban egyetlen egy legegyszerűbb karika gyűrű jelenti, és nem kettő, hanem egy, az az egy gyűrű, amelyet a férfi a nő jobb mutatójára húz fel, egy külön egy héber mondat jelenlétében, és ez az esküvőnek az a, azt helyettesíti, ami régen ugye a házasságnak a hozományát jelentette. A második, ami szintén szerepel, és nagyon fontos a zsidó esküvőnek, a mostani zsidó esküvőben, és a régi utal vissza ez a házassági szerződés, ez a ketubá, ami egy arámi szöveg, egy arámi szövegben leírtakat szerinti megállapodás, amelyet a mai napig is tartunk, és megtartunk, és ez is szerepel a helyet kap a zsidó esküvésen. És a harmadik is az elhálás, ami ténylegesen nem ott a helyszínen történik meg, de a két tanúnak a ellenőrzése alatt bevonulnak egy külön szobába, és ez megtörténik, ez a különvonulás, a hederi Huda külön szoba. Na most menjünk vissza a zsidó esküvőnek a menetébe. A legelején a zsidó esküvő eljutásához az a legfontosabb és a nélkülözhetetlen, hogy a férfinek is, meg a nőnek is van egy külön szabad szombatja, egy szabad Shabbat Hatán. Ugye a Hatán az a vőlegény, és a Kala az a menyasszony. És van a Shabbat Kala és a Shabbat Hatán. A Shabbat Kala az, amikor a menyasszony a barátnőivel, a nőkkel, a hölgyekkel együtt egy még megünnepli azt az alkalmat, amikor még a férfi erős jelenléte nélkül szabadon tudja élni a mindennapjait. És ugyanígy a férfiaknál is, a Shabbat Hatán, ugye a vőlegény szombatja, amikor a vőlegény az esküvő előtti szombaton elmegy a zsinagógába, és ugyanúgy, mint a bár micvón, a Tórához szólítják, és a Tórahoz szólítás után az áldás, amikor a második áldás és a Tóra utáni áldás elmondja, akkor cukorra megdobálják, hogy ilyen édes legyen az élete majd a egybekerés után, és őt is megünneplik, hogy egy szabad szombatja volt. És hogyha időben tovább próbálunk lépni, akkor azt figyeljük meg, hogy a hölgyeknek van még egy fontos pillanat az esküvő előtt. Három nap áll a rendelkezésre, hogy elmenjen a mikvébe, a rituális fürdőbe alámerülni. Egy zsidó esküvő előtt a hölgy megtisztul nem csak testileg, de lelkileg is, és ennek a megjelenési formája, hogy elmegy a mikvébe, ez a három napot ezt általában este szokták a hölgyek megtenni, azért este, mert nappal a férfiak járnak a rituális fürdőbe, és este a hölgyek, hogy ne legyen szmiút, ne legyen olyan sértés, vagy lelki sértés, amikor a férfiak látják, hogy mikor mennek a nők, illetve a nők, hogy mikor mennek a férfiak. És amikor a hölgy elmegy a mikvébe, alámerül, akkor teljesen olyan módon kell alámerüljön, semmilyen elválasztó jel nem szerepel a testén. Volt egy különleges esemény, amikor egy vitárművész hölgy keresett meg engem, akinek olyan körme volt, ilyen beépített köröm, ami hozzátartozott a testéhez, amit ugye kérdés volt, hogy azt le kell levenni egy alámerülés előtt, vagy nem. És hát ezt meg kellett keresni nagy rabikat, hogy mit mondanak erről, mert ugye az elválasztás az azt jelenti, hogy sem a smink nem nincs a hölgyön rajta, póthaj, semmilyen kifestés, semmilyen körömlak nem szerepel rajta, ilyenkor a mikvébe a megülés előtt a hölgy, ez teljesen tisztává teszi magát, és amikor lemerül, akkor semmilyen elválasztás nem lehet a vízés közötte. És amikor a mikvébe elmegy, akkor általában egy hozzáértő hölgy jelenléte szükséges az alámerüléshez, nem csak ezen az alkalommal, hanem mindig, amikor egy zsidó hölgy elmegy a mikvébe, akkor egy felügyelő nézi, ellenőrzi az ő alámerülését, és amikor teljesen alámerül, ez egy különleges mozdulattal kell, vagy különleges alakzatban úgy, hogy érje a víz, tehát semmilyen hajlat a kezét nem szabad beállítani, hogy mindenhol érhesse a víz, egy kicsit guggolva merül alá, amikor kijön, akkor elmondja az áldást a mikve alámerülésére, és amikor újra alámerül, akkor utána már ő arra jogosult, hogy már a tisztán mehessen oda az esküvőhöz. Hogyan kell kiszámolni a dátumot? Nagyon fontos, hogy a zsidó dátum, ahogy említettem, a harmadik módzatát a régi zsidó esküvőnek az elhálásnak, hogy csak olyan alkalommal lehet a hölgyeknek esküvőt tartani, úgy számolják ki a zsidó esküvőt, amikor a hölgy a legtermékenyebb, mert ugye amikor elhálják rögtön az esküvő együttlétet, akkor utána az első parancsolat a Tórában, hogy purur hu milu et haaret, szaporodj és sokasodj és töltsd meg a világot, hogy próbál szaporodj és sokasodj, hogy minél nagyobb legyen a nemzetiséget. Tehát ez a legelső parancsolat, és ennek a teljesítését kell egy zsidó esküvő után megejteni. Ugye zsidó férfi és zsidó nő között történik meg az egybekelés, előtte a rabbi ellenőrzi a papírokat, ez zsidó anyai ágon történő ellenőrzés mellett történhet meg mind a két oldalon. Ugye a férfinél, ahogy már tanulták önök is, hogy az a feltétel, hogy körülmetélve legyen, mert a körülmetélés során kapja meg a héber nevet, azt a héber nevet, amit majd mindjárt elmondok, hogy miért szükséges, és a nőnél is ugye a mikve és az anyai leszámozás nagyon fontos. Tehát visszatérve a menetére a zsidó esküvőnek, amikor a mikvéből kijött a hölgy, akkor ő már nyugodtan mehet mindenféle fodrászhoz, a ruházatáról még egy pár szót ejtenék. Olyan ruházatában kell megjelenjen a hölgy, ami a szexualitást nem emeli ki, tehát nincs, és nem enged sok láthatni valót a hüpe alatt. Az a hüpe, az a zsidó baldahin, az a zsidó sátor, ami alatt történik az esküvő. És ez még egy plusz olyan ruhanemű van, ami a zsidó esküvőkön szerepel, ez a fátyol. És ez csak olyan esetekben szerepel, amikor a hölgy első alkalommal megházasodik, tehát szüzen házasodik, mert hogyha már a második válás is ismert a zsidó hagyományok szerint, de hogyha másodszor házasodik, akkor már nem kell a lefátyolozás megtörténjen. A lefátyolozás, ugye, még vissza haladva, ugye, az a nap, amikor házasodik egy zsidó férfi és egy nő, akkor az olyan napnak számít, mint a mindkettőknek, mint a Yom Kippur, Yom Kippur, ugye a 25 órás bőjt, nekik is mindkettőjüknek bőjtölni kell aznap, egy zsidó férfinek és nőnek. Éppen ezért a napszakban a kiválasztás úgy történik meg, hogy délig nem tartanak esküvőt, de 12 óra 1 perckor már lehet. Miért? Azért, mert ha 12-ig már valaki bőjtölt, akkor már olyan, mintha egész nap bőjtölt volna. Tehát ilyen a zsidó figyelem is megtalálhat abban, hogy azért próbáljunk pozitívan hozzáállni ez a bőjthöz. És a 12 óra 1 perctől egészen éjszakában nyúlóan lehet a zsidó esküvő időpontját kijelölni. Figyelembe véve azokat az alkalmakat, hogy amikor ünnepi alkalommal a zsinagógában a tilos esküvőt tartani, tehát szombaton ünnepen nem szoktak zsidó esküvőt tartani, általában ugye a vasárnap a legjobb, vagy szombat este, mert akkor mindenki ráér ünnepelni, de a keddi napot is szokták preferálni, azért, mert a Tórában, a teremtésnél a harmadik napnál, ugye vasárnap hétfő kedd, kétszeresen áll az, hogy kitov, hogy egy jó nap volt. És hogy erre utalva a zsidó esküvő is, amelyen köttetik kedden, akkor az kétszeresen is jó legyen a férfinak és a hölgy tagjának és az esküvőknek. Tehát a zsidó esküvő során a megérkezés is nagyon fontos, hogy hogyan érkezünk a zsidó esküvőre. Külön szokott érkezni a férfi és a nő, ez még arra utal, amilyen a ortodox hagyományok, hogy ne találkozunk a zsidó esküvőig. Tehát a férfi és a nő nem találkozik legalább aznap, vagy legalább egy hétig, vagy legalább egy hónapig, vagy legalább csak telefonon beszélnek, vagy skype-olnak. De hogy próbálnak egy külön, legalább aznap külön érkezni az esküvőre, és először a mennyasszony érkezik, és van egy külön szék, az a szék, amit úgy nevezünk, hogy Éliáú széke, egy különleges szék, szépen feldíszítve, amiben helyet foglal a hölgy, és a fátyol az még nincs az arcán, és a két oldalán a saját szülei szerepelnek, vagy egy férfi és egy nő, aki őt kísérik, az ő részéről. És hozzá járul, tehát hozzá megy a férfi a saját szüleivel, vagy a saját két kísérőjével, akik jobb és bal oldalról a könyöküknél fogva kísérik, nehogy elmeneküljön, és jól tartják, és cipelik. És amikor odaér hozzá, akkor a fátlat, a vőlegény lehajtja, és ezzel óvó-védő tevékenységgel az egész életére egy ugyanilyen hasonló utalást tesz, hogy ő megóvja, megvédi a feleségét, és ez arra is utal, hogy nem tudom, hogy tudja valaki, hogy melyik volt az ősapa, aki ennek ezt nem tette meg, és ezért két felesége volt, mert ugye tudjuk, hogy három ősapa és négy ősanya van, és hogy ezért van, hogy amikor oda megy, akkor megnézik a fátyolnál, hogy ez ténylegesen az a hölgy az, aki az ő Ráfel is le, és amikor ezt megpillantja, akkor ez azért van, mert a Talmudon az áll, hogy nehogy az legyen, hogy egy utolsó pillantást kell vetni, hogyha valakire ránéz, ugye tényleg a vallásos ortodox helyeken ez az első pillantás volt, amikor egymásra nézett egy férfi és egy vallásos férfi és nő, nehogy az legyen, hogy szívében, ugye így szerepel, hogy szívében megutálná, mert hogyha ez ténylegesen így van, akkor nem szabad esküvőt tartani. Tehát ezért van, hogy rápillant, megnézi, és utána lehajtja a pártot, ezzel, hogy megóvja, megvédi. És van egy szöveg, amelyet elmond, hogy Ahoténu at hayi lehalfei revava. Ez azt jelenti, hogy nővérünk léte olyanná, mint Ahoténu at hayi lehalfei revava, hogy legyen sokasságoknak a vezetője, vagy anyja. És tegyen olyanná, mint Sarát, Rebekát, Ráhel és Leát. Ez ismerős, ez a második mondat a péntek este, amikor az apa megáldja a lánygyermekét, akkor ezt mondja. És amikor ezt elmondotta, akkor utána általában vagy az apa, tehát a mennyasszony édesapja, vagy a rabbi odalép a mennyasszonyhoz, és megáldja még a papi áldása, vagy a rabbinikus áldása, ez a Jeverechech Adonai Bishmerech, a Jair Adonai Panave Lecha, Vichonecha, Yisra Adonai Panave Lecha, de a széles Shalom, áldjon meg az örökkévaló, sugározza feléd mennyei arcának vagyarását, tegyen téged olyanná, mint Jeszimikába, mint a szeretőkkel, és tegyen téged boldoggá, vagy lehássalom, legyen békesség nála rajtad. Ez amikor ezt elmondta, akkor utána kezdődik az esküvő, és ahogy elmondtam, el kell képzelni magunk előtt, hogy a két család válik egyé, és innentől megy a vőlegény, tehát ide a mennyasszony érkezett először, és a lefagyarozástól megy a vőlegény először a két férfi kísérővel. Tehát így már egyé vált a két család, és a saját édesapja és a mennyasszony édesapja kísérik a hüpe alá a vőlegényt, és ott várja, míg a mennyasszony odaér, a mennyasszony a saját édesanyjával és a férfinek a édesanyjával, ugye az anyósával, vagy ugyanígy, hogyha mások kísérik, akkor is a férfiak mennek először, és a hölgyek utána. Még a baldakiról egy pár pillanatot még kitekintést adnék, hogy ugye az a hagyomány szerint az a legszebb, hogyha egy szabad ég alatt történik az esküvő, azért, hogyha kipillantunk a baldahin, a zsidó sátor alól, akkor mit látunk? A csillagokat az égen, és ahány csillagot látunk az égen, annyi utódja legyen a ifjú párnak. Ezt őszintén kívánjuk, de hogyha lehet, egyrészt ugye nagyon nehéz látni a csillagokat például délután, amikor szép az idő, másrészt a neológ hagyományok azt mondják, hogy az a szokás a neológ közösségben, hogy ezt a zsinagógában szokták a zsidó esküvőt megegyezni, és a zsinagógában, amikor kipillantunk a hüppe alól, akkor csak a szépen felújított zsinagógának a tetejét látjuk, de ez is azt mondhatja, hogy ha kipillantunk, akkor tudjuk azt, hogy az örökkévaló fölöttünk van minden pillanatában az életünknek. Amikor a vőlegény odaérkezik a hüpe alá, akkor van egy rövid kántor ének, vagy egy rövid szöveg, amivel azt mondjuk, hogy milyen gyönyörű, hogy a mennyasszony és a vőlegény jelen van. De még mielőtt, még bocsánat, csak egy rövid kitérőt tettem, vagy egy elfelejtettem mondani, hogy a ketuba. Ketuba az a házassági szerződés. Ennek egy arám szöveg, amelyben le van írva, hogy a férfi, ne adj Isten, ne történjen meg, de amennyiben elválnak a mennyasszonytól, akkor mik azok a anyagi dolgok, amelyekkel a férfi vállalja, hogy a mennyasszony ne maradjon egyedül. Tehát ezt a házasság levél lehet szépen mondva, hogy ez egy gyönyörű dolog, de ez arra hivatott, hogyha ne adj Isten, de elválnának, akkor a mennyasszonynak a jogait, a hölgyeknek a jogait is védje. Le van benne írva, hogy melyik héber dátumon történik az esemény, melyik helyen. A vőlegény elmondja, hogy szabad akaratával, egészen az örököseire vonatkoztatva, jogilag is megindokolva vállalja azt, hogy a mennyasszonynak ennyi és ennyi anyagi dolgot biztosít. Ez le van írva, hogy ruházatot, ágyhasználatot, stb. Ki van hajva egy külön-külön kis hely, amit az általában a fél a rabbi kitölt, és amiben le van írva, hogy Izraelben ez ténylegesen hogy több ezer dollár, Magyarországon, illetve a neoklasszikus közösségben megvan adva, hogy 100 plusz 100 az, az az összeg, az az ezüst sékel, amelyet adományozunk. Ez azt jelenti, hogy egy teljes első házasságban jött szűzmennyasszony érkezik, akkor ez az összeg áll rendelkezésre. Hogyha nem, ha már második esküvő bárai miatt, akkor 50 plusz 50 sékel az, amelyet a neológ közösségekben a ketulába beírunk, és ez az, ugye a végösszeg vagy 200 vagy 100 ezüst pénzérme az, amelyet vállalnak. Izraelben ez ténylegesen rabbi, a rabbi bíróság előtt, tehát Izrael államának elismert rabbi bíróság előtt, ez egy jogi okirat, amelyet elfogadnak, és amelyet nagyon hosszú ideig a férfi, hogyha elválnak, akkor ezt kell teljesítse, és minden hónapban fizetni kell a tartásdíjat ezeknek a ketuba alapján. És még egy kitérő, hogy bármi, amit három dolgot elmondtam, ez nagyon-nagyon viccesen próbálják oktatni Izraelben, Amerikában a zsidó gyerekeket, és az óvodában volt, amikor ezt az előbb említett héber imádságot, vagy amit később elmondok, azt elmondták a gyerekek egymásnak, és ténylegesen a rabbi, ortodox rabbiság úgy döntött, hogy teljes rendes válást kell ezeknek a gyerekeknek, tehát óvatosan, amiket most elmondok ezeket, úgy kell értelmezni, és a sém sem álljon, ugye az égi a tanulás miatt említem ezeket. Visszatérve, hogy a vőlegény beérkezett a hüpre alá, amikor a mennyasszony oda megy hozzá, akkor 7, illetve vannak olyan magyarok, akik azt mondják, hogy 3-szor megy körbe a mennyasszony. Ez a 7, amely Magyarországon és általában a gálóci zsidóságban, az Izraelen kívüli zsidóságban elterjedt. Ez a 7 alkalom, ez a 7 napnak megfelelően, hogy minden napért a hölgy jól megnézi, ez a férfi, ez teljesen jó. Ez mind el kell képzelni, hogy egy lóvásáron mit csinál egy rendes ember, körbe megy, ugyanígy a hölgy is megnézi, hogy ez egy jó, igen, hogy jó lesz ez a férfi. Körbejár, megnézi, elfogadja, mellé jár, és utána a rabbi 2 áldást mond a borra, és amikor ezt elmondta, akkor utána felolvassa a házasságlevelet, és a házasságlevele végén a gyűrűt felhúzza a vőlegény, a mennyasszony jobb mutatójára, ezzel jelzi azt, hogy felmutatva, hogy igenis ő már elkelt. Ez a gyűrű azért egy teljesen egyszerű, teljesen jelöletlen, égkő nélküli gyűrű, mert nincs olyan esemény, amikor azt mondja a hagyomány, hogy valakinek több pénze van, szebb gyűrűt tud venni, ezért szebb feleséget tud szerezni. A zsidó hölgyek egyenértékűek, mindenki gyönyörű, mindenki szép, mindenki ezen az alkalman az égkő, és éppen ezért nem kell semmilyen plusz bevésés, plusz egy teljesen egyszerű gyűrűt húzunk föl, és ezzel is, hogy jelezzük, hogy a mennyasszony meg is mutatja, hogy ez a gyűrű által, hogy a jobb mutatóján, hogy igenis megtörtént, amit legelején említettem, a második esküvői megszerzésnek a jogosultsága. És amikor ezt felmutatta, akkor utána 7 áldás, a Sheva Brachot következik, ez a 7 áldás, amely minden egyes áldást általában megtehetik, hogy kiosztják a barátok, ismerősök, rokonok, férfiak között. Miért mondom, hogy a családtagok is erre jogosultak? Mert a ketuba aláírása, a házasságjavél aláírása csak 2 olyan férfi írhatja alá, egyrészt akik tud írni, van Héber neve, másrészt olyan ember írhatja alá, akinek nincs semmilyen kötődése, semmilyen rokoni szintje az ifjú párral. Mert ha ez lehetne, akkor utána jogilag megtámadható lenne, hogy valaki elfogult valamelyik oldal, és ezért maga az okirat, maga a ketubán nem használható. Tehát a 2 tanú, aki aláírja a ketubát, és aki az esküvő előtt írja alá a ketubát, és aki az esküvő előtt ellenőrzi a gyűrűt, az nem lehet rokoni kapcsolatban, az ifjú párra, míg a Sheva Brachot, a 7 áldásra, az már szabad a vőlegény édesapja, a testvére, bárki, és a mennyasszonynak a édesapja és a testvére is lehet. És amikor ez megtörténik, akkor utána a 137-es Zsoltára, Eskákek Jeruzsálem, Tiskákek Mini, ha elfeledek Jeruzsálem, kapadjon a ajkamhoz a nyelven, széttörjük a poharat. Ez azért van mindennyiunk számára ismert, hogy a első és második szentély ugyanazon a napon elpusztult, és amíg a pusztulás megvan, amíg nem épül fel a harmadik szentély, addig nem lehet teljes az örömünk. És például egy zsidó otthonba, ha elmegyünk egy lakásba, akkor azt látjuk, hogy egy kicsi rész nincs befejezve a lakásba. És ez nem azért, mert elfogyott a pénzük, hanem azért, mert hogy ezzel is jelezzük, hogy nem lehet teljes felhőtlen az örömünk, a lakásban nincs befejezve valami, illetve a zsidóesküvőn, ami teljesen örömteli, szétünk egy porrat, és ezzel a kis eseménnyel a gyászra emlékezünk. És nem csak a gyászra emlékezünk, hanem azt mondjuk, hogy amikor ez a pohár újra együtt áll, akkor legyen vége ennek a kapcsolatnak, akkor legyen válás ebből a frigyből. És ez ugye elég nehéz, mert hogy széttört. És ezeket a darabokat is szokták ugye külön-külön a hölgytagoknak, az esküvőn jelenlevő hölgytagjainak szétosztani a kis darabokat. Ezáltal egyrészt minél távolabb kerülnek a darabok egymástól, másrészt azt mondjuk, hogy aki ebből a pohárnak a darabjaiból kapott, az hamarosan egy éven belül házassághoz fog kötni szintén. És ugye Sevab Rakottal szeretném még befejezni ezt a részt, ez azt mutatja a Sevab Rakott, a Sevab ugye a hét, a Rakott az áldás, hét áldás, amelynek az első alkalom az az esküvő, és az esküvő utáni első étkezés végén, amikor elmondjuk a Birkát Hamazont, az étkezés utáni áldás, akkor ennek a végén is a Sevab Rakott, a hét áldás, elmondjuk boráldás, a borra, kezünkbe fogott kehelyjel mondjuk ezt a hét áldás végig. Ezt is külön fel lehet osztani hét embernek, hogy egy ember mondja, és nem csak azon az estén mondjuk, amikor az esküvő történik, hanem utána levő hét napig. Az esküvő utáni hét napon mindig próbálnak a barátok, a rokonok, a családtagok minden nap szervezni egy-egy külön étkezést az ifjú párnak, egy találkozót, hogy ezáltal is egyrészt az első hetük legalább boldog legyen, és ne kelljen a főzéssel foglalkozniuk, hanem hogy nem tudott mindenkivel az ifjú pár örülni az esküvőn, ezért külön-külön meghívnak, és minden egyes alkalommal ilyenkor egy új vendéget is hívnak, hogy ne csak azok szerepeljenek az esküvőn, aki ott volt, hanem egy új arc is, hogy még többen tudjanak örülni ennek az eseménynek. Tehát a zsidó esküvő után is van a hétnapos lakodalom, és ezt ünneplik sorban hosszan hét napig a zsidó esküvő során. Kihagytam-e valamit eddig? Még nem tudjuk. Még nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ugye előbb említettem, hogy azért mégis egy pár szót mondanék a válásról is, mert a zsidó esküvőn nem lehet teljes a válás nélkül. Létezik zsidó válás is. Ez csak annyit kell a Talmudban áll, hogy ha a hölgy egyszer elsózza az ételt, akkor a férfi kiadhatja neki az útját. De azért nem pontosan így van. Igen, és megnézzük, hogy mennyibe fog kerülni, csak utólag derül ki. De a lényeg az, hogy létezik a válás. A válás az úgy történik, hogy még a ketuba nagy része nyomtatott, és csak a nevek, a dátum van kihagyva, és ezt nagyon régóta saját kézzel írja be valaki, addig a válólevél, amelyik létezik, úgy nevezik, hogy get, a rabbi bíróság előtt történik meg a válás, amikor is a férfi és a nő, vagy a férfi és a nőnek a küldönce, vagy a nő és a férfi küldönce találkoznak, és kijelentik azt, hogy saját elhatározásból semmilyen hátsó szándék nélkül, semmilyen ígéret nélkül válni szeretnének, és a válást a szajfer, a szofer, a írás tudó kézzel írja meg aznap, amikor a válás történik, 12 sorban megvan adva pontosan, hogy mit kell leírni, a neveket, a beceneveket is, hogy pontosan tudják, hogy ki és kik között történik meg a válás, és a válás végén a kihirdetés, ami minnyenben 10 zsidó férfi jelenlétében történik meg, kihirdeti a rabbi bíróság, hogy ez megtörtént, és azzal a kritériummal, hogy a hölgy 90 napig még nem házasodhat, értelemszerűen, és a férfinek viszont már lehet másnap is házasságot kötnie. Ez csak azért van, hogy hogy a 90 nap azért, hogyha mégis a hölgy házas lenne, akkor az ő jogait védjük. Tehát nem diszkrimináció, illetve pozitív diszkrimináció. Ez csak... Sógorházasság. Halitza szertartás. Ez nagyon-nagyon jellemző volt a zsidó háború során, amikor a zsidó hölgyeknek a jogait védve egy férfinek, ha volt férfi testvére, akkor kötelező volt a testvérének a feleségét úgy megúvni, hogy ha véletlenül a férfinek a testvére meghalt volna, akkor ő neki volt előjoga vagy előkötelezettség, hogy a hölgyet ő házasságon belül tovább vigye az életében. Tehát házasságon előjoga volt, és a Chelitza szertes az azt jelentette, hogy ha a hölgy nem akart házasságot kötni, vagy el akart engedni a férjének a testvérét, férfiot, akkor fogta a papucsát, és hátra mögé dobta, és ezzel azt mutatta, hogy szabad, hogy most már elmehet. Amit még szeretnék megemlíteni a házassággal kapcsolatban, hogy ugye ez két szabad, mennyi az idő? Sok. Ugye az esküvő, ugye az esküvői szertartások során azt én körülbelül az utóbbi 10 év alatt, amióta rabiskodom, majdnem 100 esküvőn vettem részt, nem mint szembevő alanya, nem mint rabia, és ez alatt az idő alatt a többségnek, ugye a zsidó esküvőnek ez a szertartási része szerepel, és amelyeken most kell részt vennem, az ugyanilyen hasonló külsőség között, de a jubilálum, tehát a olyan keretéfordulókon, amikor a zsidó esküvőt még kiebb lehet teljesíteni, például most nem olyan sok idő múlva lesz egy 50 éves házasság, amit megkoronáltunk, tehát még az hasonló keretek között történik, hogyha áll a hübe, akkor jó, de hogy hasonlóan áldás jelenlétében és a mennyasszonynak ugye már nem kell a fákat lehajtani, de hogy ez ismert és örömteli esemény. A zsidó esküvőknek a vége ez a gyász. Nem? Áttérhetünk.
Külön.
Ez külön. Jó, akkor még a válás. A válás, ahogy említettem, hogy közös megállapodással kell történjen a férfi és a nő között, hogyha vagy a férfi vagy a nő nem szeretne magán a válláson részt venni, akkor maga helyett kijelölhet egy küldöncöt, aki az esküvő a vállás szertartásán olyan, mintha ő maga szerepelne, lenne jelen, és a legelején a rabbi bíróság, ami 3 tagból áll, megkérdezi, hogy teljesen szabad akaratból, semmilyen feltétel nélkül, semmilyen más ígérettel nincsen szeretnének válni, és amikor ezt kijelentik, akkor utána, ahogy említettem előbb, megírják a gettet, és a gett átadásáról ejtenék egy pár szót. A gettnek a összetekert ilyen levél formájában összehajtott vállólevélnek az átadása úgy történik, hogy a hölgy ugyanúgy, ahogy az esküvő során a fölfelé mutatott két kezében veszi ezt az okiratot, és még az esküvőre visszamérve semmilyen ékszert nem viseli a hölgy a zsidó esküvő során, sem gyűrűt, sem fülalót, mert hogy ezen az esküvőn ő maga az ékkő, ő maga az ékszer, és ezért nem kell semmilyen ékszert viseljen, kivéve azt az frissen kapott gyűrűt, amelyet abban a pillanatban, hogy fölhúzott a jobb mutatójára a férfi, utána rögtön áthúzhatja a gyűrűs ujjára, tehát a férfinek le a gyűrűs ujjra való gyűrűt kell vegyen, és a saját pénzéből, mert hogy a törvény előírja azt, hogy a férfi a saját pénzéből kell megvásárolja ezt a gyűrűt, ő maga kell a hölgynek a jogait viselje, és tehát ahogy a mennyasszony a felfelé mutatott kezében veszi a ketubát, és felemelve veszi a tulajdonába, és a hónalá veszi, ugyanúgy a vállólevet is hasonló módon a férfi, vagy a férfi küldönce belehelyezi a hölgynek, vagy a hölgy küldöncének a kezébe, és amikor ezt felemeli, akkor válik ez átadottá, vagy átveti, de ez arra is vonatkozik, hogyha nincs jelen a mennyasszony, csak egy bele, vagy a hölgy, a vállásba beleegyező hölgy, és nem is tud senkit maga helyett, akkor a rabbi bíróság hoz egy embert, aki átveszi, és eljuttatja a hölgynek, vagy a hölgy küldöncének, és akkor ugyanezt a szertartást kell végig szerepeltetni, és amikor megemeli, akkor válik átadottá a válás. Van-e bármi kérdés?
Lehet
kérdezni. Államilag régen volt egy olyan előírás, hogy a rabiság csak akkor tehette meg az esküvőt is, amikor az állami esküvő megtörtént, és a válásnál ugyanez volt régen. Ma már ez nem kritérium, ma már zsidó esküvőnél külön is lehet. Általában azért szoktunk a beszélgetések során kiderül, hogy ne legyen bigámia, ne legyen több nehézség, tehát kiderül. És például anélkül, hogyha tudom azt, hogy valaki első esküvője volt, akkor és ne lett volna válás, anélkül nem lehet esküvőt tartani. Természetesen ez az előbb említett válás, hogyha zsidó esküvő volt, akkor zsidó válás is kell, akkor meg kell történnie. De például, ahogy említettem ezt a három mozatot, hogyha tudom azt, hogy egy zsidó fiú és egy zsidó lány között volt zsidó esküvő nélkül házasság, akkor utána mégis zsidó válás kell, mert valószínű, hogy a elhálás megtörtént, tehát válás is kell. Válás kell a Magyarországon ahhoz, hogy mi megtegyük. Mi a zsidó esküvőnek az elválasztását tesszük meg, tehát az, hogy államilag mi történik, az minket nem érint. Igen?
És akkor ez nem tudjuk, hogy mi lehet visszaélni. Ahogy egy szüzetek ki azt mondja, hogy ezt a lenyertet ültem, meg ezt meg nem is tud róla.
Hát azért ezt meg szoktuk előre kérdezni, illetve a rabiság...
Nagyon
előre,
bocsánat, hogy
van egy, hogy a hölgyeknek a jogait is legyen, a férjeknek az jogait is, hogy van olyan eset, amikor a hölgy nem tud róla, vagy a férj nem tud róla, nem egyezik bele, akkor van egy olyan nagyon ritka eset, amikor 100 rabi aláírása egy papíron elegendő ahhoz, hogy a másik fél tudta nélkül a válás megejtessék. Tehát a válasz az az, hogy meg lehetne ezt tenni, de azért egyrészt a rabiság vezetője az A-B-din, a B-dinnek a feje, érdeklődik a hölgynél is, és azért ez kiderül, hogy ezt most tudta, vagy a tudta nélkül történik meg a válás. De elvileg lehetne. És a több nehézségre, bocsánat, csak egy nagyon rövid. Izraelben létezik egy külön, nem Izraelben köttetett, de már Izrael előtt olyan közösségeknek, ahol már a több nehézség ismert, a több nehézségnek a államilag elfogadott hivatala. Tehát vannak olyan Izraelben élő férfek, akiknek több felesége van. Ezek olyanok, akik más országokból jöttek és elfogadott. Ez például a Salamon hadművelet tart az etióp zsidóságban voltak olyan kis területek, ahol ez elismert volt. Miért van ez? Azért, mert régen, amikor éhínség volt a zsidó nép soraiban, akkor megengedett volt a több nehézség azért, hogy a férfiak minél több hölgynek tudjanak táplálékot biztosítani. És ezért a több nehézség elismert volt. Természetesen az utóbbi pár száz évvel ez már tiltott. A sógorházasság
nem jelent
vétel
több nehézség? A sógorházasság... Válasz esetén is lehet sógorházasságot kötni, vagy...
Elvileg lehet, ugye semmilyen probléma. Nem csak, bocsánat, akkor a sógorházasság az azt jelenti, hogyha egy férfi testvérpárnak az a tagja, akinek felesége volt, akkor a másiknak jó kötelessége biztosítani az elhunyt testvérének a feleségnek, az özvegyének a életét.
És hogyha ez a sógor szintén családot
akkor ezt teszik, akkor a hölgy természetesen fogja a saruját is.
Most ugye az a szokasság, hogy ez a szokás akkor jött létre, mert a sógorházasság, amikor a pásztor népekhez természetes volt a több nehézség is, meg a szobor, a levilágos a sógorházasság intézmények, mert hogy ezzel gondoskodtak arról, hogy a férfiak kicsit jobban haltak el, mint a nők, ugye akkor is már, hogy a tudók ugyanabban a családban föl legyenek nevelve, hogy gondoskodjon a férj vajon, a egyben maradjon, ugyanannak a családnak a kezében maradjon, tehát ilyen fokok miatt alakult ki. Tulajdonképpen minden pásztor nélkül, így a zsidóknál is ez a szokás, tehát akkor nem volt baj, ha már volt feleség, akkor ezt téged szóval. Ma már ugye nyilván az a megoldás, amit a rabbi úr mond. És ha ugye a férj elbocsáthatja a feleségét, és a feleség is elbocsáthatja a férjét.
Igen. Még amit most, bocsánat, csak hogy milyen kritériumok vannak, ugye volt a 12 törzs, és ennek a, amit a széderesre is szoktunk mondani, hogy a kohanita, a levita, és az iszrael, ez a három úgymondott megmaradt törzsnek a leszámolatjai, a mostani élő zsidó közösség tagjai, mindenki valamelyik szintre be lehet tárolni. A kohaniták az a legkönnyebb, mert a Héber nevében is a férfinek és a nőnek is ott van a nevének a végén, hogy Hakohen. És hogyha elmegyünk majd a temetésnél, biztos, hogy a temetés után lesz szó, hogy a sírköveken ott szerepel az áldókéz, ez a kohanitáknak a jel, akik a szentélyben bemutatták az áldozatot, és hogy ők, a kohaniták, tehát a kohén, a papi törzs leszámolatja, akik a szentélyben az áldozatot bemutatták, ők csak egymás között házasodtak, tehát a kohén csak kohén, ha most valaki eljön hozzám, és a Héber nevét megkérdezem, akkor ebből kiderül az, hogy ő kohenita leszámolat, akkor ő neki csak kohén feleséget lehet házasodni. Ugye van a más, ma is. Ez nehezebb, igen. De általában a magyar népből is ezt ki lehet találni, mert ha valaki Klein, akkor, vagy Katz, akkor az valószínű, hogy a Kohén név miatt ezt Kohn, az akkor ezt tett el.
De Balázsitán viszont tehát volt nem ére egy prezidens, ahogy fiatalok egy szobatokban megcsinálják az esküvőt, és aztán ugye hát a fiú meggondolta magát, és választott a dolgot, csak egy szígyen a máj szempontjából, mert Kohénot nem lehet utána hozzáadni.
Igen, igen. Kohén csak Kohénnal, és elváltozott-e, vagy betért, az nem Kohén. És bocsánat, még csak egy mondat, és a levitáknál ugyanígy a kancsó, amely a temetőben szerepel, az a levitáknak a jele, ők voltak, akik a szentélyben a papoknak a segítői voltak, azért a kancsó, mert hogy ők öntötték le a kezüket, mind a mai napig a kohaniták, akik dühenolnak, vagy áldást osztanak a zsinagógában, nekik a áldás előtt leönti a kezét a levita, és az levitáknak a neveinél is ott szerepel, hogy Hálévi, és ezt mind a kettőt, tehát Kohén vagy Hálévi, ezt a névvel együtt be kell írni a ketubába a házasság levélben.
Én azt szeretném kérdezni, de az előbb elhangzott, hogy az esküvői kellékek, a gyűrű, a bübe, hasonló, ha valamelyik hiányzik, akkor érvénytelen az esküvő? Vagy ez kizárt dolog, hogy hiányzik?
Hát egyrészt kizárt dolog, másrészt hogyha a kidusról pár szót mondok, akkor a kidus az a megszentelés, ami a péntek este az ünnepen, az esküvőn ünnepi alkalmakkor, ugye borra mondunk áldást, azzal szenteljük meg a napot. Hogyha valaki bármilyen ok miatt nem tud bort beszerezni, akkor másra is elmondhatja ezt az áldást, és más is helyettesíti.
Azért, mert vetődött fel bennem egyébként ez a kérdés, mert ugye elmondtuk, hogy a gyerekek az óvodában nem mindegy, hogy mit mondanak, mert érvényes lehet házasság. Szinte biztos, hogy nincs hüte. Na most akkor, hogy
érvényes a házasság? Ez az alkalom, úgy játszották, hogy tényleg kifeszítettek valamit, ugyanúgy, mint most, hogyha nincs hüpe, akkor egy táleszt, vagy bármilyen szövetdarabot költünk, az jó. És ezt a mondatot mondták el, hogy Haré, át, meg udeset, libe, tevázzuk, de át most viszont, ez amikor a férfi fölhúzza a menyasszony ujjára a gyűrűt, akkor Haré, át, meg udeset, íme ezen gyűrű által megszentelek magammal Mózes és Izrael törvény szerint. És ez a szöveget mondta, és ezt az izraeli ortodox rabinátus úgy döntött, hogy ez bármennyire meggondolatlan, bármennyire fiatalok voltak, hogy... Igen. Tehát nevetséget, csak azért...
Amit szeretnék még kérdezni, hogy válás esetén a gyerekek helyzete hogyan alakul?
Nehezen. Általában ugye a válás után a gyermekeknek is ugye hogyha ez ugyanúgy úgy vonatkozik, mint amikor egy betérteknél is a gyermek születése az egy választópont. Hogyha a gyermek a betérés előtt születik meg, akkor neki is be kell térni, akárha egy nappal. Ha betérés után egy nappal, akkor már ő is teljes zsidó jogú közösségi tag. Ugyanígy a válásnál is, hogyha a válás után a gyermeknek a joga is semmi, és hogyha a születik a esküvőn kívül egy gyermek, neki már nehezebb az ügye, mert hogy ő neki már a saját esküvőjén élő, már házasságon kívül született jogosultsága van, ő már nem mindenkivel házasodhat, és itt tovább. Tehát a házasságon belül született gyermek a házasság után semmilyen jogi nem tud magáért.
Nem, én arra gondoltam, hogy a szülők megegyeznek, hogy hol nevelkedik tovább, nevelődik tovább a gyerek, milyen feltételeket biztosít.
Ez lelki fájdalom, de ilyen szempontból maga a zsidó hagyomány jogilag nem dönt, hogy nekik megrövidíteni az ő jogaikat. Tehát nincs ilyen előírás, hogy akkor most a férfi el kell menni, vagy a hölgyel, vagy hogy kinél kell lakjuk. Ez csak mondom, hogy ez csak olyan gyermekekre vonatkozik a jogfosztás, aki a házasságon kívül született gyermek.
Igen, csak ugye a kezdőbába beleírják, hogy válás esetén mi illeti meg a hölgyet. Na most itt esetleg a gyerekek sorsáról is lehet rendelkezni.
Nem, a házasság...
Vagy ez kizárólag a
házasság... Ez a házasság a két fél között, illetve a két család között ilyen, olyan megálltadás, amiben le van írva, hogy a ruházat, de a hölgyre vonatkozott. Tehát,
jó.
Általában olyan nincs, hogy a házasulandóknál bele lehet, mert hogy csak kicsi a hely, bele lehetne írni, hogy a gyermeknek is ez jár, és akkor Izraelben ezt teljesen elfogadnák, de a magyarországi precedens nem nagyon történt el. Izraelben? Ez Izraelben. Kohenita, minden, bármi szabad. Tehát a Kohénnal, de az Izraelnek bárki. Ez egy örömteli. Igen?
Azt szeretném kérdezni, hogy az esküvő szertartással kapcsolatosan létezik tiszta nevonók, esküvői szertartás, vagy tiszta ortodox szertartás, vagy pedig a nevonók is átvesz az ortodoxiáról az esküvői szertartással néhány dolgot.
Tényleg csak nagyon röviden három mondatban elmondanám, hogy mi a neológia, mert hogy nagyon sok ilyen tévhit kering róla. A neológia ez négy olyan külön dolgot a zsidóságon belül emelt ki, amely miatt ők magukat neológnak mondták. Az első az, hogy a zsinagógában a rabbi a beszédét nem jiddisül, nem héberül tartani, hanem magyar nyelven. Ez az első. A második az, hogy a férfiak és a nők szintbeli elválasztása már feloldották, de ugyanúgy külön jobb és bal oldalon való elválasztást megtartották. Tehát ez csak azt mondták a zsinagógában, hogy nem kell a hölgyeknek felmenni az emeletre, hanem maradtak el. A következő az, hogy a neológ zsinagógák az ortodox zsinagógákkal ellentétben a bima, a tóraolvasó asztal nem a zsinagóga közepén van, mint az ortodox, hanem elő például a dohány zsinagóga, és a orgona használata, ez a negyedik, amiben nagy különbség van, de a szombattartás, a kóser étkezés, ez mindig megmarad. Ez azért mondom el, mert a maga az esküvőnek a megtartáshoz nincs is szükség rabira. Olyan ember kell, aki le tudja vezetni, ismeri a hagyományokat, ő megteheti. És miben neológ vagy miben ortodox egy esküvő? Abban, hogy az ifjú pár sehol nem szerepel abban, hogy ez egy neológ esküvő vagy egy ortodox esküvő. A két tanú aláírása fontos. Ha ez megtörténik, akkor ezt elfogadott mindenki által. Milyen különbség van? Annyi a különbség, hogy az ortodox és a neológ és a reform közösségen belül magán az esküvőre fölkészülés és a magán az esküvő utáni életnek a befolyásolása más és más. Illetve még egy dolgot említenék, a reform közösségben ők egy kicsit könnyebben veszik a két párnak a származási papírjainak a megvizsgálását. Hogyha ez jó válasz, vagy meg kielégítő válasz.
Én szeretném volna kérdezni a karikatúrával kapcsolatosan, mint az öregédámú, ez a hivatalos karikatúr, és valaki az, hogy ide légy egy tisztesen karikatúrát szeretnék bővenni, akkor is ez az első karikatúr válasz hivatalos megbecsétel tűnik.
Igen. A válasz, hogy neológ zsinagóga. Ez egy neológ zsinagóga, és azért egyedülálló Magyarországon, mert hogy nem az összes pad, mint mindegyik magyarországi zsinagógában előre irányul, hanem van még oldal, tehát Szefárdejtés is van, ortodox beütése is van. Nagyon-nagyon vegyes, de a zsinagóga, neológ zsinagóga, a látogatói konzervatívak, és van a ortodox, ortodox híve is. De egyébként tényleg igaz, hogyha azt nézzük, hogy a torosó esztere, a torosó asztalnak az elhelyezése elvileg közé. Még egy dolgot erre az, hogy miért kellett. Ugye amikor állt a szentély, akkor középen a szentélyben volt egy pulpitus, ahol zászlóval jelezték, hogy éppen a állatázat bemutatása hol tart. És ugye ez megmaradt a későbbiekben, ugye amikor Jászvéban elkezdték a zsinagógákat felépíteni, amikor megszűnt a szentélyben az állatázat bemutatása, helyette átvette az állatázat bemutatását a liturgikus hagyomány az imádkozás, akkor az imádkozásnak a központi szerepe az a túrósás, hogy a túrósás is azért, mert régen a szentélyben középen történt, hogy mindenki ez egyarányosan el, ezért a bimát is középre építették az ortodox zsinagógában. És a neológia azért nyitott mindig a közösségre, vagy a helyi társadalomra, hogy próbáljunk mutatni arra, hogy mennyire mi egy befogadó, mennyire a más egyházaknak is a hagyományt követni való emberek vagyunk. Ezért például a dohány zsinagógában is elő szerepelt, hogy ez azt mutatja, hogy a privilégiuma a gazdag embereknek, akiknek több pénzük volt és elő tudtak a zsinagógába helyezni, ők nekik a privilégiumuk a tóraolvasás meghallgatása, és ezért van ez, hogy a neológiában ez a előre tolódik a tóraolvasás. De mégis szebb dolog a neológoknál az, hogy elő van a zsinagóga, vagy elő van az ótóros asztal, mert egyszer péntek este, minden péntek este egyszer megfordul ez a rend, amikor a lőhódajdőkkel lehálódik énekeljük, mert az utolsó versetnál, amikor énekeljük, akkor megfordulunk, és a gazdag emberek, akik elő voltak eddig, mindig ők kerülnek le hátra, és a szegények, akiknek kevesebb az adófizetési hajlamuk, ők hátrébe, ők kerülnek legelőre. Tehát akkor megvan a ellenfélese is. A lehádódi, ez a péntek este azt mondjuk, hogy a szombat olyan, mint egy királynő, egy herceg, mi is őt fogadjuk. Egyrészt ruházkodásunkban is úgy készülünk rá, másrészt a fogadása is az ajtó felől van, és éppen ezért van egy himnuszunk, ami a lehádódi vagy lehódajdi, egy gyerekedesem, amikor megfordul mindenki, és nézzük azt, hogy az ajtó mikor jön be a képletesen. Mert ugye úgy történt régen, hogy kimentek a zsinagóga elé, a emberek várták, hogy a nap lemegy, és akkor látták, hogy most már ideje van a péntek esti ima elmondásnak, és amikor jöttek, akkor a hírt hozták, akkor a bejárat felől hozták. És amikor ezt mindenki azt várta, hogy megjöjjönek, és mondta, és éppen ezért van ez a eltudás, de egyébként nagyon sok magyarázat van a lehádódinak, amikor is előbemzettem, hogy a legalább egyszer legyen, amikor a szegény ember kerülnek legelőre, illetve volt egy olyan időszak, amikor nem minden zsidó ember tudott nagyon jól olvasni héberül, és ezért fonetikusan, vagy héberül nagy táblákat kiírták a lehádódinak a minden verszakát, és az utolsó verszak az a zsinagóga bejáratához. És akkor ugye, amikor az férfiak, nők nézték a szöveget, olvasták, akkor amikor elértek az utolsó verszakhoz, megfordultak, és úgy olvasták. Tehát van nagyon sok magyarázat ennek, de hogy ez egy himnusz, ami a szombat fogadását mutatja, és amikor honnan várjuk, hogy a szombat bejön, amikor látjuk, érezzük, tapasztaljuk, vagy mint egy hercegnőt várjuk, és akkor ezért szoktunk megfordulni az utolsó verszakánál ennek a ez ugyanúgy, mint a betérésnél. Semmilyen olyan, a betérés semmilyen hátsó szándékkal nem történt be. Tehát ha valaki szeretne betérni azért, mert Izraelben munkát kapott, azért, mert szeretne esküvőt tartani, akkor ez mind-mind egy olyan indok, ami miatt nem lehet az esküvőt, a betérés megtart. Ugyanúgy a vállásnál is olyan megállapodás, hogy váljunk el, úgyse számít ez semmit, akkor ez csak komolyan ért.
Hogy beteg az illető, mondjuk ha valamelyik megkérdő, a férfi szeretői fölé, olyan betegségnek számít, ami a felnéjét támasztja be.
A válasz az, hogy mind a két fél teljes tudatában rá kell bolincson a válásra. Olyan kizárók, amit előbb említettem, olyan kizárók, hogyha van egy ilyen eset, hogy valaki nem beszámítható a férfi, akkor el lehet menni ez a 100 rabihoz, és akkor a rabik azt mondja, hogy rendben, igen. Tehát még kiskapu mindig van a zsidóságon belül.
És hogyha nem születik gyerek,
nem születik gyerek,
az se váló.
Ja, de bocsánat, a válás jobb, tehát Izraelben is elismert az, hogyha ugye a legfontosabb, amit mondtam, hogy a legelső parancsát, hogy szaporodj és sokasodj, és hogyha ezt a zsidó ifjú pár nem tudja teljesíteni, akkor ez jogosítja arra a rabinátust, hogy a válás megértsék, ha a ifjú pár kéri. Tehát nem, a válásnak ez is egy... Igen?
Szeretném megkérdezni, hogy dolgot arról, hogy a fiaki meghalt, tehát a fiam meghalt. De ha az asszony hal, mert tudjuk a 80-as években nagyon sokszor gyermek át, stb. Ebben az esetben is kellett ez a testvér körnek a...
Nem, mert ugye a férfi az, aki biztosítja az anyagi hátteret a körnek. Tehát a férfi az tovább tud házasodni semmilyen.
Igen, meg a családfakutatás során nagyon sok esetben ahhoz találkoztam, hogy az én dédnagyapám az első feleségünk meghalt, elvette a testvérét. És ezt két-három alkalommal találkoztam én.
Ez az én nagybátyám.
Azért hiszem ezt, az egy
tépkívül. Igen, ez vallási, jogi elégás eredmény, hogy én nem tudok volna. Lehet, hogy van, csak én nem tudok róla.
Gyakori egészség. Ez a
vajnáció is. Kevesebb a férfi, mint a hölgy.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a férfiak miért
szerint a fáradtságban hagyom, és parókában járnak. Köszönöm a kérdést, mert hogy ez kimaradt, igen. Tehát azt mondja a hagyomány, hogy és hogy miért kell a ruházkodásra is nagyon figyelni egy esküvőn, hogy a haja a hölgyeknek, illetve a térd alatt is a könyöknek, meg a kivágás is, ez mind a szexualitásnak a jelei. Tehát egy férfi, amikor ezeket látja, akkor a szexualitásra gondol. Éppen ezért volt régen és mind a mai napig az ortodox zsidók, hogy elválasztani a férfiakat és a nőket. Ne legyen az, hogy én rápillantok egy hölgyre, és a imádkozásról, az örökkévalóhoz való forgásról elterjedjen a figyelmet. És hogy az esküvőhöz, ha eljutunk, az azért volt, hogyan kell, ez különbség az ortodox és a neológus a reform esküvőkön között, hogy hogyan kell ez. A legfontosabb és az előírás az, hogy az esküvő után a hölgyek fedjék be a fejüket. Na most ezt el lehet kis kendővel is, ahogy a neológus helyeken van, vagy reform helyeken, úgyhogy a hölgyek kipát hozzanak, de úgyis, mint az ortodox helyeken, hogy az egész hajukat tüntessék el. Ezt el lehet úgy is tüntetni, hogy kalapot veszünk, el lehet úgy is tüntetni, hogy a parókát veszünk a hajunkra, tehát a paróka elfedi a saját hajunkat, el is lehet úgy tüntetni, hogy levágjuk a hajunkat, és arra veszünk egy parókát, és, vagy arra egy kalapot. Tehát ez azt mutatom, hogy azt szeretem volna elmondani, hogy bármi olyan dolog, ami a saját hajunknak ez azt mutatja, hogy ez csak a férjünknek való jó, hogy ezt láthassa, és ezt elfedni többféle módon lehet. Ugye, hogy most már a mai parókák szebbek, mint az eredeti haj, és ezért nehezebb is, de hogy ez így marad.
Nem
általában.
Hát, hogy a nőknek, a vendégeknek, akik ott vannak, azoknak, mint a templom, látnak a bekerülésnek.
Ez a temetőben is, hogyha egy házas hölgy elmegy egy zsidó eseményre, akkor, illetve hogyha az ortodoxodat fejezik, akkor mindig be kell kössre a fejét, hogyha a házon kívül van, lakáson kívül, mert a haja az csak mire. A neóknál azt mondjuk, hogyha a zsidó eseményen részt vesz valaki, akkor jó, hogyha befedi a fejét valamilyen módon.
Na,
hogyha megfigyeljük, igen, kalapot is lehet, ha megfigyeljük az esküvőn résztvevő örömanyákat, akkor ők is valamilyen módon jelzik, hogy ők már elkeltek. Tehát a fejükön felviselnek valami.
Tessék, mikor
kapják, hogyan kapják.
Ez a zsidó neve, tehát az első olyan alkalom, amikor a a édesapa elmegy a zsinagógába, túlolvasó napon, akkor kapja meg a... Bocsánat, akkor visszamegyek. Tehát olyan, vegyük akkor először egy napi háromszor imádkozás létezik, reggeli, délutáni, esti, illetve esti, reggel és délutáni. Ez a három áldozatra utal vissza. És ez a három napi istentisztelet minden napra vonatkozik. Ebből kiemendő két napnál több nem telik el, anélkül, hogy a Tórát, Mózes öt könyvét ne tanulmányozzuk. Ez hétfő, csütörtök, szombat délután és délután. Szombat délután elolvassuk még a heti szakaszt, és délután már a következő heti szakaszt. Ez mutatja azt a folytonosságot, hogy a Tórát végigolvassuk. Nem is olyan régen történt meg, amikor a Tórát befejeztük Mózes öt könyvét, és újra tesszük ez a Szimhát Tórát. És azért mondtam, hogy a túlós napokon, ez a hétfő csütörtök reggel és a szombat délután és délutáni túlós napokon, amikor a túrához hívják a férfiakat, akkor az örömapa, akinek frissen született gyermeke van, akkor elmegy a túrához, illetve ha nem tud elmenni, akkor is az ő jelenléte nélkül is a kislánynak lehet nevet adni. Hogyan áll a neve, hogyan tudjuk a nevet adni? Ez úgy néz ki, hogy amit a család választ, azt szeret a név elején, tehát ez lehet modern, lehet régi, lehet kitalált, bármilyen név, ez szerepel az ő neve a neve elején, utána van, hogy Bat, hogy kinek a lánya, illetve a fiúknál szerepel, hogy Ben, hogy kinek a fia, és a végén a papa vagy a mama neve szerepel. Van, aki próbál olyan nevet adni a gyermekének, ami valami a családnak, valaki elhunyt tagjának a nevét, hogy vigye tovább. Van, aki próbál, hogy mind a két oldalról, tehát az apai anyai oldalról is egy-egy nevet. Nincs meghatározva, hogy hány név kell legyen, illetve nincs meghatározva, hogy milyen névet. Most Izraelben nagyon modern neveket is adnak a nap, est, fény, bármilyen. Az én kislányomnak a neve az, hogy Sara, mert hogy magyarul az, hogy Sára, és így meg tudom jegyezni, amikor tudod meg, hogy rá kérem az áldást. Sara Golde, mert hogy akartunk egy tórai nevet adni, és egy jidises nevet, és ebből áll össze a neve, és a bát, hogy kinek a lánya az édesanyja nevét viseli. Magyarországon általában a mama nevet viseli, kivéve az esküvőnél, a házasságlevélben ki megírásánál, amikor a héber nevet úgy kell kiállítani, hogy bát, és az édesapa nevét. Tehát amikor megfog, házasságnál majd az én nevem szerepel a lányom nevénél, kinek a lánya. A fiúnál meg a körülbetérés ugye 8. napon történik meg, ez bármikor, hogyha a 8. nap Jom Kippur, az engesztés napja a legesleg, vagy hogyha a Rosh Hashanah a leghosszabb nap, a hosszú napon történik, van a 8. nap, akkor is elvégzik a körülmetélés, mert ez a fontosságát jelenti a körülmetélésnek, csak akkor nem, hogyha besárgul a gyerek, vagy hogyha kicsi a súlya, tehát vannak ilyen, és amikor ez a szertartás történik Ábrahám szövetségével a felvétel, akkor kapja meg a fiúgyermek a héber nevét. És ezt a héber nevet a zsinagógában használja élete végéig, illetve a zsidó eseményeken. Igen?
Annyit, hogy az esküvői szertartás után ilyen létezik, hogy például prédikáció a párkeresztő a rabbi által elmondott dolog létezik ebben a keresztény szertartás után ilyen van. Tehát ezt szeretném kérdezni, hogy
nem csak létezik, egy szép is a neológ helyeken, ortodox helyeken, ez nagyon rövid és nagyon érintőleges, és csak az örökkévaló dicsérete és próbál. A neológ közösségben az esküvő során azért van egy ilyen része az esküvőnek, amikor a magaszt fejebe emeljük a ifjú párnak a jelenlétét. Igen. Volt is nagyon a zsidó hagyományban mindig, hogy anyakönyvező rabbi, területi rabbi felős, ma Magyarországon egyetlen egy helyen van, a Sip utcában a Dajcs Robert főrabbi, aki anyakönyvezi a született gyermekeket. Nála kell bejelenteni, és akkor ő jön. Meg a házasság kötésedet is. Igen, igen. A vidéki helyeken, a legtöbb helyről, ahol megszűnt a hitközség, és megmaradtak a háború után az anyakönyvek, más könyvek, azokat beküldték a Sip utcába, és ott van egy szertartási osztály, ahol ezeket egy részét már számítógépre vitték, vagy nem szertartás.hu, az interneten oda lehet egy e-mailt küldeni, vagy a siputcát fölhívni, és ott a szertartási osztályt kérni, és ott ha a születés dátuma megvan és a helyszín, akkor őt ki tudják keresni. És ott megvan pontosan a időre rendpontva, hogy hány órakor történt, ki a papa, ki a mama, mivel foglalkozott, mi a héber név. Hát az a családnak a joga, mert az ő védelmük. Tehát a hölgy, a hölgy mamája, a hölgy, tök függ.
Vagy jól látható helyre.
Egy kirakjön.
Fél jól lássak, hogy várjál.
Hogyan határozzák meg, hogy mennyit ér egy hölgy? Tehát
ezt mondtam, hogy,
ez
alapján. Ezt mondtam, hogy, hogy Magyarországon ez a 100 vagy 50, amik fix. Izraelben ez más. Izraelben tényleg megállapodik a két család, hogy én azt gondolom, hogy igen, egy Mazda, nem tudom hányos, egy két telefon, mobiltelefon, egy frigider, ott ténylegesen azért szokták viccesen mondani, hogy ez a két tevét érez, mert ott ténylegesen lebontva ennyit és ennyit. Több mint egy kecske. Egy bitva.
Csak én annyit kérdezik, hogy megtesztélet a fűzés feltartása, a technikulát, ezt hol végzik el? Bárhol lehet csak megfelelő felügyelettel vagy jelenlő.
A mikve az összegyűjtött víz, természetes víznek kell megtörténjen. Ez lehet az Omszkitó, lehet a Balaton, lehet a Kőrös, lehet a Duna, de van egy kimondott mikve a Kazinczy utcában, ahol szép körülmények között van egy kis medence, megvan az van meghatározva, hogy mi az a legkisebb terület, ami kell meglegyen, hogy alá tudjon merülni a hölgy. Tehát el kell fedje, olyan méretű kell legyen, és illetve ne kelljen. A feje búbjáig, tehát el kell merülni.
Csak víz nem lehet.
Esővíz, esővíz. Illetve Magyarországon az a jó, hogy ez egyrészt egy szűrt víz, ami megvan az határozó, hogy mennyi vizet lehet hozzátenni az összegyűjt vízet. Tehát, hogyha szárasság van, azért hozzá lehet egy kicsit meleg vizet felettenni. Főleg azért, mert hogy a hideg vízben a mennyasszony a lámerül, és őt megfázik, akkor azért nem... Én láttam. Nagyon jó. Hogyha meg kell hívni őket ide, és játsszak el itt.
Tudja megfizetni.
Mikvéből kell, mikvéből.
Van egy kérdés, esküvőn, vállás és súgorházas terükben. Hát, ha nincs, akkor nagyon van.
De bocsánat, az esküvői menüről.
Azt hiszem, hogy nincs elég időre. Ami a legfontosabb csak egy mondatban, hogy általában szoktak borágással kezdeni magát a esküvő utáni első étkezés és kalács szegés. Az, hogy mit esznek, az csak a kóserságnak megfelelő. Tehát, hogy ne keverjük a húsos és a tejest.
Hát nagyon
alapú volt.
De a főétkezés, mindenki tudja, hogyha eszik egy háromfogásos ételt, akkor se kell elmondani az étkezés utáni áldás, mert annak a feltétele az a kenyér. A kenyér egy közállított, egy olajbogyó nagyságnál, olajbogyó méretének nagyságánál nagyobb ételt, kenyeret eszünk, akkor az már főétkezésnek számít. Tehát, hogyha valaki szeretne egy esküvői lakomát tartani, akkor egy zsömlével is eleget tud tenni. Nem kell hozzá, nincs fogásos ételt.
Kérdés.
Van egy súgoltásos ember, hogy jó, hogyha
a
bőzveg
nem akar hozzá menni
az autóhoz, vagy az mehetsége. Igen. És hogyha súgol nem akarja elvenni a bőzveget. Az már nehezebb, mert neki kötelessége.
Neki el kell
menni. Hogy segít neki eldobni. Elvileg pont ez azért van a sógorházasság, hogy a sógor védje a, az árván, vagy egyedül maradsz hölgynek a jogait, és ez biztos kell, vagy ígérettel, vagy házassággal.
Szóval lehetjük, hogy ez egy zsidó kuriózum, a Szent István törvényeiben szerepel, hogy itt fogányszokás fölmenti az özvegyet, hogy hozzámenni a feleség úr a sógorához, mert ez egy fogányszokás, nem muszáj mostantól megtenni. Tehát ez csak a hagyománya, hogy mondjam, a hagyomány őrzése nagyobb a zsidóságnak ilyen vonatkozásban, de mint mondtam, hogy minden pásztornéknél bevett szokás volt annak idején. Tessék?
A zsidó hüppe kell ahhoz, hogy zsidó esküvőnek számítson. Tehát amit elmondtam, hogy jogilag akkor is rendes válás kell, mert hogy elhálták, hogy gyerek születik, vagy bármi, de ahhoz, hogy hivatalosan azt lehet pótolni bármeddig, bármikor. A konzerv, a reform zsidóságnál már vannak olyan irányzók, akiket elismerik, elfogadják. A neolók, a magyarországi neolók közösség a status quo, az ortodoxok nem járulnak hozzá. Betérés után igen, de a betérés az azt jelenti, hogy teljesen. Nem kötelező, de anélkül viszont nem tudjuk megtenni el. A reformoknál már van olyan irányt, ahol a zsidó hölgy számít, és a férfi nem. Mert hogy a zsidó öröklődésnél is a mama számít, így is mindenképpen.